Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, amelyben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőhöz, kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Isten bevetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallomást most a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálát szeretnénk adni neked. Hálás a mi szívünk azért, amikor gyermekeket keresztelhetünk. Köszönjük neked ezt a kis csöpséget. Vedd őt magadhoz, szenteld őt meg, és áld meg szüleit is, hogy úgy tudják őt nevelni, hogy egykor majd téged valljon urának. könyörülj ezen a családon, szeresd őket, tartsd meg őket itt a gyülekezetben, és könyörülj ezen a kisgyermeken is. Könyörgünk azért, hogy egyszer beérjen benne majd a te csodálatos ígéd, és megvallja majd Krisztust, mint életének egyetlen igaz urát. Légy kegyelmes velük, és könyörülj rajtuk. Amen. Mi a gyermek neve? Eszter, hagyd meg a fejed egy picit. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve a 294. számú dicséretünk mindhárom versét. A 294. számú dicséretünket fogjuk tehát végigénekelni. Az első verse így kezdődik. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Helyünkön maradva, Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei, édesatyánk, magasztalunk és áldunk hozzánk való jó voltodért, melynek sokféle jelét adtad az elmúlt héten is. Milyen természetesnek vesszük, hogy te adsz nekünk bűnbocsánatot és igét, hogy tart a kegyelmi időnk és élünk, hogy vigyázol ránk és a mieinkre, jártunkban, keltünkben, hogy kirendelsz minden fontosat, ami számunkra. Bocsásd meg nekünk, hogy minden lelki és testi jót, amink lett, amiket kaptunk, olyan természetesnek vesszük, mintha járna nekünk. És gyakran akkor kezdünk el téged komolyan keresni, ha valami, ami fontos, veszni látszik, vagy már elveszett és nagyon hiányzik. Köszönjük, hogy akármilyen is a szívünk, akárhogyan is érkeztünk, itt vagyunk előtted, és te fogadsz minket. Kérünk, Urunk, beszélgess velünk. Eléd hozzuk holnap induló táborunkat, kérve, hogy áld meg fiataljaink hetét. Küldd el szent lelkedet, és légy velük. Hozzád kiáltunk a betegeinkért, azokért, akik fájdalmakat hordoznak, és kérünk gyászoló testvéreinkért is, édesatyánk. Könyörgünk, hogy adj nekik reményt, erőt, gyógyulást és megvigasztaltatást. Könyörgünk, Urunk, hogy igéd ma se szóljon hiába, ne szóljon hiába. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részének válogatott igeverseiből. Miután úgy határoztak, hogy a hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem az életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquillónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobálták a hajó terhét. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekedésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és kárt. Én azonban most azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled együtt utaznak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Addig pedig, míg megvíratt, Pál mindannyiukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a ti megmenekedéseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindannyiuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíratt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerbe hagyták, egyúttal a kormányrúd tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát a szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a föld nyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek. Kimenekültek a szárazföldre. Kedves testvérek, ijesztő volt a péntek délutáni vihar, amely lecsapott más helyek mellett Budapestre is, és országosan is jelentős károkat okozott, mint azt tudjátok. Az utóbbi időkben gyakran és egyre gyakoribb módon ismétlődően tapasztalunk heves, jégesővel, villám, árvizekkel kísért felhőszakadásokat. Ez az utolsó, mely Pest Erzsébetet különösen is erősen érintette, hevesség tekintetében talán az eddig megtapasztalt legerősebb vihar volt, mindegyiken túltett. Itt az épülő parókiánk pincéjébe betört a víz, több centi magasan állt már, segédlelkész lakás melletti tároló plexi tetőfedelét kijuggatta, átszakította a hevesen becsapódó jégzápor, az udvar és az utca zöld színekbe öltözközött a sok levert ágtól és levéltől. Gyermekeinket, akik az ajtó nyílásából csodálták a nyáron érkező jeget, újra és újra hátrább kellett szólítani, különösen amikor a viharban megérkeztek a villámok és a dörgések. Eltűnődtem, milyen jó, hogy mi ezt a heves, félelmet keltő nagy záporesőt és vihart védett biztonságos helyen vészelhettük át. Kedves testvérek, felolvasott igényben is egy viharról volt szó. Azonban Pál apostolnak és a vele utazóknak nem volt hová elbújniuk előle. Hatalmas, hosszú ideig tartós viharon mentek át, utaztak azok, akik Pállal egy hajóban ültek, pedig Lukács beszámolója szerint, aki írta, megörökítette ezt a szöveget, úgy tűnik ebből, hogy lett volna lehetőségük, hogy megmeneküljenek. Alakulhatott volna másképpen is, hogyha hallgatnak az öreg apostolra. Kedves testvérek, akik az elmúlt időszakban napi igeként olvasták ezt a apostolok cselekedeteiről írott könyv fejezeteit, azok ennek a hajó útnak az előtörténetével is megismerkedhettek. Arról volt szó, hogy Pál apostolt, mikor Jeruzsálembe járt, élete vége felé perbe fogták, és egy hosszú éveken át tartó kihallgatási sorozat és házi őrizetben tartatás végén, miután ő a császárra appellált, fogolyként Rómába szállították. Hogy itt a fővárosba a császári apparátus hallgassa ki, és bírálja el az ő ügyét. így került erre a bizonyos hajóra az apostol. A leírásból kiderül, hogy lassan haladtak a földközi tengeren, aztán a telő időben fokozatosan romlottak az utazás feltételei, amit Pál apostol, aki az egész életét végigutazta, pontosan látott, értett és helyesen mérlegelve felmért. Olvassuk az egyik leírásba, hogy az apostol életébe háromszor élte át azt, hogy háromszor élt át hajótörést. Egy szépkikötő nevű helyen át is telelhettek volna, de a hajó kapitány, a hajó tulajdonosa és a római százados úgy döntöttek, hogy Pál kérése ellenére tovább indulnak útjukon. Hatalmas vihar csapott le a földközi tengeren, ki kellett dobni a hajó terheit, a rakományát, végül a felszerelését is. 2 hétig hánykolódtak étlen és szomjan, szörnyű testi, lelki és idegrendszeri állapotba 276-an összezárva egy hajón, 2000 évvel ezelőtti viszonyokra gondoljunk, teljes kilátástalanságba. És ezek után elhangzott egy mondat Pál apostol szájából. Ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Kedves testvérek, első hallásra úgy látjuk, hogy Pál apostol sorsa azért alakult így, mert azt alapvetően emberek döntése és akarata befolyásolta. Első hallásra úgy érezzük, hogy emberi akaratok, rossz döntések sorozataképpen került sor erre a balvégzetű hajóútra. Azonban van itt egy magasabb összefüggés és akarat is, ez pedig Istené. Pál apostolnak a Jeruzsálembe való megérkezésétől kezdődően minden azért történt úgy és éppen úgy, hogy a császár elé álljon, de mielőtt ennek meg kellett Isten akaratából és végzése szerint történnie, még dolga volt egy szigetem neki és azoknak, akik vele utaztak. Testvérek, minden Istennek hűséges, küldetéses ember életére nézve megáll, hogy bár emberi akaratok valóban befolyásolják, néha kiszolgáltatottságokba is kell jutniuk, mégis életük, utuk egy magasabb összefüggési rendszerbe tagozódik bele. És ez ránk is, a mi életünkre is igaz, ha hívő emberekké lettünk. A sorsunkat nem itt írták meg a földön, nem emberek döntenek az életünk felől, még ha néha alakítják is azt. Ha Isten fiaivá lettünk, akkor semmi nem történik véletlenül az életünkben, annak van terve, értelme és célja, mégpedig Istentől való. Ő döntött felőlünk is. Vigasztaló üzenet is ez. Vigasztaló üzenet ez. Mert így még a legrosszabb, legnehezebb élethelyzetekből is jót hozhat ki Isten, mint ebben a történetben is. Mert a sorsunk végső soron egyedül Isten kezében van. És legyen ez valóban vigasz, ami számunkra. A mi hívő életünknek is lehetnek, testvérek, ilyen meg nem értett, ilyen kritikus szakaszai, helyzetek, amit Pálhoz hasonlóan kell, hogy átvészeljünk és átéljünk. Helyzetek, amikor nem engedetlenség okán, nem valami büntetésen nyomán jutunk egy nehéz vagy kilátástalan élethelyzetbe, hanem épp ellenkezőleg, azért, mert Istennek engedtünk valamibe, és mégis bekövetkezett valami rossz. Nem azért, mert átléptünk Isten törvényén, hanem mert megtartottuk. Nem azért, mert gyávák voltunk, és nem mertünk bizonyságot tenni Isten nagyságos dolgairól, hanem mert szóltunk. Nem azért, mert némák maradtunk egy kritikus helyzetben, hanem mert vállaltuk a keresztről való, bolondságról való evangélium hirdetést. És mégis történhetett valami baj. Testvérek, ezek a hitpróbák. Életünknek ezek a hitpróbás időszakai. Azok a kritikus életszakaszok, amikor komolyan elgondolkozunk, és mi magunk is feltesszük a kérdést. Isten, jól van ez így? Mondd, Uram, neked tetszik az, ami történik velem? Vagy azokkal, akikkel egy hajóba kell, hogy utazzak? Kiálljuk-e a hitpróbát? Akik a különböző felekezetek templomaiból elmentek, egy ideig jártak, aztán elmentek. Túlnyomó többségükben olyan emberek voltak, akik csalódtak Istenbe. Valami történt az életükbe, és a hitük azt a próbát nem állta ki, hanem hajótörés szenvedett. És becsukták a templomajtót, és azt mondták, hogy csalódtam Istenbe, mert nem segített. Mert engedte, hogy megtörténjen velem ez a baj. És valóban tegyük föl az őszinte kérdést, mit tehetünk ilyen hitpróbás életszakaszokba. Nagyon érdekes, testvérek, a történetből azt is meglátni, hogy Pál apostol napokon keresztül semmit nem tett. Pedig tombolt a vihar, szakadozott a hajó, benne összezárva 276 éhező, szomjazó, idegrendszerileg elfáradt, halálra rémült ember, szörnyű testi-lelki állapotban. Ott van köztük Isten ember, és egy szót nem szól. Hol az igei bíztatás? Hol van Isten embere, aki végig szolgálta az egész életét, hogy kiálljon a hajósok elé, és azt mondja, hogy van remény? Napok telnek el, aztán 2 hét, és Pál néma marad. Egy szót sem szól. Ott a baj, és Isten embere néma. Igen, testvérek, Pál apostol sokáig nem szólal meg. Mit tett? Némán együtt szenvedett a többiekkel. Bizonyára kényszer böjtje alatt nagyon sokat imádkozott azokért, akik vele egy hajóban utaztak. És bizonyára igyekezett megérteni, hogy hogy lehet az, hogyha Isten nekem elmondta évekkel ezelőtt, hogy Rómába kell állnom, itt fogok meghalni a viharos tengeren. Bizonyára föltette Istennek a maga kérdéseit. Bizonyára imádkozott magáért, a hitéért, azokért, akikkel együtt utazott. Isten embere pedig szép lassan, ahogy együtt szenvedett a többi rabszolgával, szabaddal és katonával, akikkel egy hajóba volt összezárva, egyre szimpatikusabb ember lett ott a közösség előtt. 2 héten át böjtölve imádkozik az apostol. Kedves testvér, ha Isten akaratába belesimulva éled az életedet, és mégis mélypontra jutottál, akkor mondom ismét, hogy ezek az életünk hitpróbás időszakai. Egyúttal az éppen veled utazókkal való együtt szenvedés időszakai is. A csend, a harc, a befelé-felfelé való kérdések időszakai, a mély, őszinte, könnyes imádságok időszakai. Mondom röviden, az Istenre hangolódás időszaka. Testvérek, mi történik azzal, aki kitart az ilyen hitpróbás időszakban? Azzal rendszerint az történik, hogy Isten számára végre elérhetővé válik. Talán életében először igazán. Talán éppen most Isten el tudja érni, mert elég érzékenyé lett a lelke, hogy megszólítható legyen. A félelem, a szenvedés okozta Isten elé borulások, a hívő ember szívét érzővé és fülét hallóvá teszik. De ez végig kell csinálni a szimpatét, az előtte való szenvedés idejét. Mert testvérek, a görög nyelven a szimpaté azt jelenti, együtt szenvedni másokkal, az a szimpatikus, aki tud velem együtt szenvedni, és én annak vagyok szimpaté, szimpatikus ember, akivel együtt tudok szenvedni is. A szimpaté, az együtt szenvedés napjai után, nézzétek, ez történik. Angyal jelenik meg Pál előtt, és látomásban megszólítja. Azt mondja, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. A történetben a fordulatot Isten döntése, mondata és tette idézte elő. Csak halkan jelzem, de jelzem és mondom nektek, hogy ez az akarat, ez az isteni akarat mindentől és mindenkitől függetlenül, Pál hitétől is függetlenül megtörtént volna. Mert Isten így döntött. Mégsem mindegy, hogy az apostol elhiszi Isten üzenetét, vagy nem hiszi el. Megrendítő az élete vége felé járó öreg Pál hite. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. És aztán megtörténik mindez. Ha így is, úgy is, az apostol hitétől függetlenül is ezt a hajókatasztrófát meg fogják úszni, akkor mit számít, hogy elhiszi-e Isten embere, amit Isten mond, vagy nem hiszi el? Hát ha így is, úgy is Isten akarata történik meg, nem mindegy, hogy hiszünk, vagy nem? Ezek majd 276-on így is, úgy is meg fognak menekülni, mert Isten így akarta. Hát számít, hogy Pál hisz, vagy nem? Testvérek, azért nem mindegy, mert csak így volt lehetséges, hogy ezek 276-an, akik egymástól nagyon különböző, sorsú, rendű, rangú, élethelyzetben lévő, a rabszolgától az úrig terjedő emberek voltak, egymástól különböző hitű, vallású, kultúrájú férfiak voltak, hogy hallják, hogy nem a véletlen okozza majd a megmenekedésüket, hanem Isten mentette meg őket. Azért nem mindegy, mert volt köztük egy valaki, aki előre megmondta, amikor még viharzott a tenger, hogy nem fogtok meghalni, mert Isten, akit én szolgálok, mondja Pál, így döntött, hogy élni fogtok. Ez az ember, miután együtt szenvedett velük, előre megmondta még a viharban, kijelentette nekünk, hogy van egy élő Isten, aki megmenti a mi életünket, mert van rá hatalma. És nem soká megtörténik a hajókatasztrófa, a hajó tönkre megy, de ők mind megmenekülnek, és kiúsznak a partra. Aki, ahogy tudott, kiment a partra. Nem különös, hogy nem olvassuk, hogy ezek a foglyok a szigeten nem spicceltek szét. Nem érdekes ez? Mi történt vajon? Ezek a szabadok, meg ezek a rabok ott a szimpatéban, az együtt szenvedésben szép lassan Isten számára megszólíthatóvá, elérhetővé lettek. És ahogy ott volt velük Pál, ahogy látták őt, érezték, hogy ez az ember más, mint mi. Ebben más lélek lakik. Máshogy van jelen, és máshogy cselekszik, mint mi. És a szívük, és a fülük elkezdett szép lassan megnyílni Isten igéje számára, amit Pál képviselt a hajón. Isten éppen annyit várt, pontosan annyit várt a hajó elsüllyedésével, míg ezek az emberek érzékenyé lettek, megszólíthatóvá, megérinthetőkké lettek. És a csodák folytatódtak a szigeten. Pál apostol gyógyításának, meg ezeknek az egyébként börtöntöltelék raboknak a magatartása következtében a pogány szigetlakók is Isten által megérintett emberek lesznek. Testvérek, az, hogy ma Máltán van kereszténység, sokkal élőbb kereszténység van ma is, mint a mai Nyugat-Európában, az annak köszönhető, hogy 2000 éve volt egy hajótörés a földközi tengeren, és egy Pál nevű férfi, és rabszolgák, és néhány szabad ember, akiket érintett Isten, az ő partjukra vetődtek. Nem különös, a nagyobb részük bűnöző és rab volt. Mégse erőszakosak, nem lopnak, nem fosztogatnak, nem lázadoznak, nem menekülnek el. Mi történt? Belülről történik valami nagy változás ezeknek az együtt szenvedők életekben, a szívekben. Pál apostol hitének, bizonyságtételének következményeképp mindenki kezd érintetté válni és megváltozni. Olyan elgondolkoztató, hogy nem valahogy hasonlóan lettünk mi is keresztényekké? Te hogy lettél hívővé, ha már az vagy? Nem úgy, hogy egyszer megjelent az életed mellett valaki, akire valamiért el kellett kezdened odafigyelni, mert valahogy más volt, mint mindenki más. Nem hibátlan, nem bűntelen, de mégis valahogy más. Persze ma már megérted, az volt az oka ennek a másságnak, hogy ő hamarabb lett hívővé, Isten gyermekévé, mint te. Az életem egy rövidebb, hosszabb szakaszában egy hajóban ülhettem ezzel az emberrel, s ma már tudom, hogy ő volt a hiteles keresztény számomra. Nem azért volt hiteles, mert tökéletes keresztény volt, vagy büntelen ember, mert ilyen nincs, vagy hibátlan lett volna, de már hitt akkor Istenbe, mikor én még nem. És neki szolgált. És én megéreztem, hogy ez az ember valamiért más, és nekem hiteles. És tudott imádkozni értem, és együtt szenvedni velem, és tudott hitelesen a szabadító Istenről beszélni. Nem így kezdődött a hitre jutásunk. Volt egy küldetés tudattal megáldott hiteles Krisztus tanú, aki képes volt elérni engem. Ő volt arra kijelölve, hogy egyszer az utamba álljon. Ő volt az angyalom, aki szólt, és aki utat mutatott, erre gyere, hogy el ne vesz, hogy el ne kárhoz, hanem hogy megtérj és élj, hogy örök életed legyen. Valahogy mi is így lettünk keresztjénné, igaz? Ezeknek az előttünk járó fontos embereknek az a jellemzőjük, amit Pál elmondott magáról olyan őszintén a 275 utazó társa előtt, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ezek az emberek azért és csak azért különlegesek, és meghatározó, döntő fontosságú szereplői az életünknek, mert ők Istennek szolgálnak. Őt szolgálták, és tőle vették az üzeneteiket, és bár ők is sokszor roskadoztak az életük terheik alatt, kitartottak, kiállták a hitpróbákat, tudtak együtt szenvedni azokkal, akikkel egy hajóba ültette őket az Isten, és amikor megkapták a szót, szóltak, és egyszer szóltak hozzánk is, és hívtak, és igét adtak, és bizonyságot tettek, és a kereszténységet hitelessé tették számunkra. Előttünk jártak.
Ha már hívő emberré lettél, gondolj egy pillanatra az angyalodra, arra, aki bábáskodott a megtérésedkor, arra, aki egyszer útba állított, arra, aki szeretett másként, mint mások, arra, akinek fontos volt a lelki üdvöd, arra az angyalra, aki tudott veled szűnpatéba utazni, együtt szenvedve, a te hajódba beülve. Gondolj csak rá egy pillanatra. Arra az emberre, aki vezetett, tanácsolt, aki az életed egy időszakában fontos volt, aki emelt, és csendben adj érte hálát, hogy lehetett angyalod. Ma már tudjuk, értjük, hogy angyalaink mondandójának erejét a hitelük és a hitük adta. Ahogy Pál is, figyeljétek, mit mond? Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek. Meg fogtok menekülni. Micsoda bátorítás. Közben szakadozik a tenger. Közben ennek semmi jelét nem lehet látni. Van egy ember, aki a vihar kellős közepén a halálra vált embereknek a szabadulásról, a szabadítóról beszél. Micsoda hit. Még viharzik a tenger, még rosszul van mindenki, de Pál kimondja, én hiszem, hogy úgy lesz, ahogy Isten megmondta. Kedves testvérek, Isten minket is, téged is, ilyen bizonságtevővé szeretne formálni. Ezért nem mindegy, hogy hiszünk-e annak, amit Isten mondott mi nekünk. Befejezem azzal, hogy hirdetem, mindannyiunkat szeretne Isten a remény embereivé tenni azok számára, akikkel egy hajóba utazunk. Ne félj, hallottuk a mai igében is. Ne félj. Ez igei vezérmottónk. Ez a vezérigénk 2021-ben, tudjátok. Ne félj. De ez az ige nem csak neked szól, abban az élethelyzetben, amiben jársz. És nem csak nekem szól. Azért is kaptuk, hogy tovább adjuk és mondjuk, hogy erősítsünk másokat is. Nem tudom, hogy milyen hajóban ülsz, kikkel utazol együtt, de ha Isten akaratával megegyező az utad, és mégis mélyre jutsz, bíztatlak. Várj türelmesen. Imádkozz a veled utazókkal, és értük, szenvedj velük, és Isten hitelessé tesz majd az emberek előtt. Amikor pedig szót hallasz az angyaltól, akkor add nekik tovább az üzenetet, és akkor lehetsz mások megmenekedésének szent eszközévé. Kívánom mindannyiunknak Isten kegyelméből, ilyen emberekké lehessünk, mi mind. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te ott hagytad a menny dicsőségét, hogy elgyere ide, a mi világunkba, ami neked a születésed percétől kezdve más nem adott, mint szenvedést. A születésedtől kezdve halálra kerestek, és végül megöltek. És az egész életed szenvedés volt. Köszönjük ezt a szimpatét, ezt a velünk való közösségvállalást. Köszönjük, hogy éppen ezért senki a világon minket, egyen-egyenként, mint közösséget, mint az egyházat nem érthet meg, mert te ismered az emberi szenvedések legmélyebb bugyrait, hiszen te, mint bűntelen, bűnhöttél. Köszönjük, hogy velünk is együtt szenvedsz, Úr Jézus. És köszönjük életünknek azt az emelkedett pillanatát, mikor mi is szenvedhettünk veled, mert megálltunk lélekben ott a kereszt alatt, hogy letegyük vétkeinket, és veled közösségre jussunk. Életünkbe először igazán, és nem csak szavak szintjén.
És köszönjük, hogy nekünk is lett veled együtt húsvétunk, amikor beragyogta az öröm, a boldogság, a fény, a tisztaság, az új élet holnapja, és az örök élet reménye a szívünket. És boldogan mentünk, és adtunk hálát, és boldogan beszéltünk másoknak arról, hogy van Krisztus, hogy ma is él és uralkodik, ma is legyőzi a bűnt, és ma is életre támasztja a halandót. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben sokan megtapasztalták, hogy nem szép igei külső tanítás csupán, hanem az életük belenőtt és beleágyazódott ebbe a valóságba. Köszönjük, hogyha kegyelmedből, ingyen szeretetedből és kegyelmedből ez velünk megtörtént. Édesatyánk, könyörgünk azokért, akik szenvednek körülöttünk, és akiktől mi is szenvedünk, és akikkel egy hajóban kell utaznunk, betegség vagy más nyomorúság okán. Kihez mehetnénk, Jézus? Könyörgünk, hogy Te is légy velünk, hogy a hitembereivé lehessünk, és tehessünk bizonyságot a velünk együtt utazóknak rólad, a szabadító Krisztusról. Köszönjük az angyalunkat, azt az embert, akit egy nap elénk hoztál, aki imádkozott értünk és velünk, és aki türelmesen és szelíden kísérgetett minket és tanácsolt, és szeretett úgy, ahogy mások nem, és érintette a lelkünket úgy, ahogy mások nem, mert Isten rá bízott minket. Köszönjük az angyalainkat, légy áldott értük a tőled jövő küldötteknek. Köszönjük, Urunk, hogy ma is szóltál, hogy ma is tanítottál. Nem vagyunk méltók arra, hogy beszélj hozzánk, hogy foglalkozz velünk, és Te mégsem mondasz le rólunk sosem. Ingyen való kegyelmed és szereteted okám, áldunk és magasztalunk ezért. Köszönjük, hogy szólsz, és köszönjük, hogy szóltál most is. Amen.
Ti azért így imádkozzatok.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig álljunk föl. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljatok helyet. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk vele, párhuzamosan gyermekistentiszteletet és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Hírmondónk nyári számából maradt még néhány darab, a kiáratnál szolgálatot teljesítő presbiter testvérektől juthatunk ezek közül néhány példányhoz még. Hirdetem a felnőtt ifjúság tagjainak, hogy az Urkuti konferenciánkra való jelentkezést július 18-án jövő hét vasárnap zárjuk le. Kérjük, hogy aki jönne, de még esetleg nem jelentkezett, a tábor honlapján tegye ezt meg, minden kért szükséges adatot oda feltöltve. A honlap linkjét hetekkel ezelőtt kiküldtük az IFI elektronikus felületeire, azokon minden érintett megtalálja. Hirdetem, hogy FIFA férfi körünk tagjai tartalmas, szép, csendes hétvégét tölthettek együtt Urkúton. Testvéreink ma Kálmán Csaba nagy tiszteletű úrék gyülekezetében alsó őrsön hallgatták Isten igéjét, ahol Takaró Tamás Esperes úr édesapánk szolgált. Köszönjük a testvérek imádságait. Hirdetem, hogy az előttünk álló héten Agnus Ifink tábora lesz Urkúton. A testvéreket kérjük, hogy őket is hordozzuk, a legfiatalabb ifis testvéreinket is hordozzuk imádságainkba. A tábor minden szolgálójának, résztvevőjének áldott hetet kívánunk. Beosztott lelkész úr jelezte még Isten tisztelet előtt, hogy hirdessem, hogy egy autó hiányzik még a holnapi leútjukhoz. Kellene tehát egy sofőr és egy autó, hogy 4 kimaradó gyermeket le tudjunk még szállítani a táborba. Aki ebben tudna segíteni, kérem, hogy az Isten tiszteletet követően Jánost keresse meg, és egyeztesse vele a részleteket. Előre is köszönjük a segítséget. Záró énekünket keressük meg, ez a 300. dicséret, ezt énekeljük végig. 300. dicséretünk, mind a 4 versét énekeljük, tehát az első vers így kezdődik, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.